A prédikáció alapigéjét a János evangélium a 21. fejezetének első 19 verséből olvasom, ezt a hosszabb igeszakaszt most helyünkön maradva, de figyelemmel hallgassuk. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt a nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda-visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kedves testvérek! A napokban olvassuk a János evangéliumát, és most fogunk majd ideérni az evangélium végéhez, a 21. fejezethez. És nagy öröm mindig, amikor idáig érünk, és olvashatjuk ezt a gyönyörű történetet, ezért is olvastam most a gyülekezet előtt, hogy újra halljuk, noha jól ismerjük, de vannak olyan részek a Bibliában, amit mindig újra és újra jó hallani, újra és újra jó olvasni. Mindig nagy gyönyörűség és lelki megerősödés ez. Ne féljünk hát újraolvasni az ismert részeket, mert ez a léleknek a tápláléka, az erőforrása, a tisztítószere, és ezért is kaptuk ezt ajándékba. A történet kezdete ismerős a az életünk természetét mutatja, a világunk természetét is. Elhatározzák a tanítványok, hogy most már valamit kezdeni kell az életükkel, most a feltámadás tapasztalata után is, valami folytatása következik még itt a földi életnek, de nem tudják pontosan, hogy mi is lesz, azért, ezért visszamennek halászni. Visszamennek abba a régibe, ahonnan elindultak, hiszen meg kell keresni a mindennapi kenyeret, mert az élet követelményeket támaszt az emberrel szemben, és ezt el kell végezni, ebben helyt kell állnia mindenkinek. De a tapasztalat az, hogy hiába fáradoznak, egész éjszaka nem fognak semmit. Ebben a történetben megmutatkozik egyszerre a világnak a természete is, de mutatkozik Istennek a természete is. Ezért jó itt figyelnünk erre újra, és megerősíteni magunkat ezzel. A világ természete ugyanis ez, hogy tele van hiába való erőfeszítéssel, hiába való igyekezettel, amit az ember megpróbál, az természetszerűen kudarcba fullad, és ezen nem is kéne csodálkoznunk. Persze mindig rosszul esik, és mindig kétségbejt és elkeserít bennünket, amikor ezt megtapasztaljuk, de jó tudnunk, legalább megtanulnunk előre, hogy ez nem természetellenes, ez nem csoda, hanem ez a természetes, és a csoda ennek az ellenkezője, ha mégis sikerül valami. Az elmúlt héten ezt most mi nagyon átéltük, a tanítványoknak ezt az éjszakai tapasztalatát, ezt az elkeseredését, mert az elmúlt hetekben egy nagy pályázatot készítettünk elő, egy 40 milliós pályázat kellett írni, egy 40 oldalas tanulmányt hozzá, és mindenféle dolgokat beszerezni, és megírni a pályázóknak az önéletrajzát és a többieket. És az utolsó napokban töltöttük ki a pályázati űrlapot egy számítógépes programmal, az is egy 36 oldal volt, és amikor már a vége felé jártunk, akkor a program felmondta a szolgálatot, talán a számítógép hiba volt benne, vagy memória probléma, kimutatta, hogy valami nem stimmel, hiba történt, és ments el a munkáját, elmentettük, de nem csak akkor, korábban is, de utána nem engedett tovább menni. És újra kellett kezdeni az egészet. Akkor nekiálltunk újra gépelni, újra kezdeni. Megint beírtuk, és már megint tényleg a végéhez érkeztünk, amikor ugyanezt megtette még egyszer. Úgyhogy akkor azt mondtuk, hogy most már akkor ez talán meg se kéne ismételni, vagy akkor ez azt jelenti, hogy már vége mindennek, talán az Isten se akarja, hogy ebből legyen valami. De úgy gondolom, hogy ez nem jó gondolat volt az első gondolat, mert ez a világ természete. Az a természetes, hogy a számítógépek elromlanak, a programok azok nem tökéletesek, és felmondják a szolgálatot. Az a természetes, hogyha az ember nem fog semmit. Az a természetes, hogyha valamit dolgozol, akkor utána azt veszed észre, hogy hiába való volt a fáradozásod, és megette a bogár, vagy elvitte az árvíz, vagy az jégeső, vagy a szárazság. Ez a természete a dolgoknak a világban. Az a természete a dolgoknak, hogy nem sikerülnek úgy, ahogy azt eltervezed. Ez tartozik hozzá a világ arcához. Azt tartozik hozzá a világhoz, hogy minden szétesik, minden elromlik. Hogy minden csak lefelé megy, hogy minden elromlik. Nem ez a természet a dolgoknak? Hogyha magára hagyod bármit is, akkor az meg fog javulni. Akkor az rendbe fog jönni. Nem, az a természete, hogy minden el fog romlani. Mert erre felé mennek a dolgok. Ez a világnak az ábrázat, ez a világnak az arca. Az a természete, hogy a halászok kivetik a hálót, amit nagy nehezen szépen kipuszoltak, már összehajtogattak, rendbe raktak, kivetik, kihúzzák, és üres, nincs benne semmi. Akkor megint elkezdik, megint megtisztogatják, megint föltekerik, megint kivetik a másik oldalra, megint fordulnak egyet, kihúzzák, és megint nincs benne semmi. Ez a természetes. Nem kell rajta meglepődni, nem kell rajta kétségbe esni. És arra kell gondolni, hogy milyen jó, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. Hogy nem ez a legfontosabb dolog. Hogy mostan sikerül-e a dolog. Elvégeztük a munkánkat, megtettük, ami rajtunk állt. És azt mondjuk, hogy hát most nem sikerült. Vagy újra nekiállunk harmadszorra is, ahogy mi is tettük, és akkor harmadszorra is megcsináltuk. Most egy másik számítógépen, és mostan hálát adtunk, hogy akkor be tudtuk fejezni vele az utolsó, legutolsó pillanatban. Jó ezzel számot vetni, hogy ne lepődjünk meg, és ne kezdjünk el másra vagy rosszra gondolni, hanem annak örüljünk, amikor ilyen tapasztalat ér bennünket, hogy milyen jó, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. Hogy van nekünk valami fontosabb, valami más, valami igazibb, hogy ez mind elmúlik, de vár ránk egy jobb rész, egy valódi világ, aminek tényleg a részesei vagyunk. Sőt, már most itt ebből valamit megízlelhetünk. Ami nem természetes ugyan, de mégis itt van, mert itt van valaki a parton. Azt mondja a történet, hogy meglátnak valakit, aki megszólítja őket, és mi tudjuk, hogy az Úr az, aki megszólítja őket, és megkérdezi tőlük, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Mint egy ráirányítja a figyelmet erre a helyzetre, hogy ugyan nektek nincs semmitek, de hát ez ilyen az életetek, ilyen az életünk mindannyiunknak. De nem csak a világ természetét látjuk itt meg, hanem Isten természetét is, az Úr természetét is. Egyrészt a természete az az Úrnak, hogy közel van. Azt mondja a történet, hogy 200 könyöknyire voltak a parttól, és onnan a parttól szólt hozzájuk valaki. 200 könyöknyire, az olyan 100 méter lehet körülbelül, legfőjebb, vagy annál is kevesebb. Milyen közel van az Úr, milyen közel van a segítő, milyen közel van a vigasztaló, milyen közel van a megváltó. Nem is gondolná, nem is gondolnak rá ők se, és mi se gondolunk erre. Hogy ő is itt van. Nem csak a világnak a természete van velünk, a hiába valóság, az elromlás, az elpusztulás, az értelmetlen munkának a valósága, hanem az Úr is itt van. Az Úr is itt van közel. Közelebb van, mint ahogy azt gondolnánk, remélnénk, mint ahogy azt álmodnánk is akár. És milyen szép ez a megszólítása, és milyen vigasztaló, hogy nem csak fizikai értelemben van közel, hogy egészen közel van hozzánk most is, életünk minden percében, hanem lelkileg is milyen közel van hozzánk. Azt mondja a halászoknak, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Hogy ezzel a bensőséges megszólítással szólít meg minket. Hogy mi az ő hozzá tartozunk, az ő családjának a részei vagyunk. Hogy úgy tekint ránk, mint apa a fiaira. Azzal a szeretettel, azzal az aggódással, azzal a féltéssel, azzal a szomorúsággal, hogy nem sikerült semmi nektek. Hát hiába igyekeztetek, fiaim. Milyen közel van hozzánk az Úr, és milyen vigasztaló ez, hogy az ő természete ilyen. Közel van hozzátok. És közel van az ő segítségével is, mert tanácsot ad a halászoknak, és biztatja őket, hogy ne adjátok fel, ne hagyjátok most abba. Igaz, hogy egész éjszaka nem fogtatok semmit, de próbáljátok meg még egyszer. Próbáljátok meg újra. Ilyen nagy biztatás ez, és biztat bennünket az ige, hogy ne adjuk fel, hogy újra kell próbálni. Amíg van remény, addig újra próbáljuk. Amíg utolsó percig lehet, addig újra kell kezdeni. Hogyha elromlott, hogyha tönkrement, akkor fel lehet állni, és megint neki lehet állni. Ez is hozzátartozik az élethez, hogy újra kezded, hogy nekiállsz, hogy nem adod föl, hogy nem dőlsz hátra, és nem mondod azt, hogy hát akkor Isten azt akarja, hogy ne legyen belőle semmi. Hanem megpróbálod. És ő tanácsol erre, és ő biztat erre, hogy igen, próbáljátok meg még. Vessétek ki még egyszer, most a hajó jobb oldalán. És hogyha engedelmes vagy, akkor egyszer csak átéled a nem természetes csodát, a természet felettit. Hogy mégiscsak van értelme az igyekezetnek, mégiscsak van értelme a munkának, mégiscsak van értelme a küzdésnek. Mert csodálatos eredménye van ennek. Nem természetes ez, sose természetes a termés, a gyümölcs, sose természetes az, ami fejlődés, ami előrehaladás, hogyha valami jobbá válik, de mégis megtörténik. Mert Isten is van, és azt akarja, hogy előre jussunk. Azt akarja, hogy bőségben éljünk. Azt akarja, hogy ne szűkölködjünk, hogy ne nyomorogjunk egy életen keresztül. Ez is az ő akarata. És ilyen terve van velünk, és erre tanácsol bennünket, erre biztat minket, erre bátorít bennünket, hogy fogjatok neki, hogy ne adjátok föl. Hát errefelé kell menni, és előre fogtok jutni. Hogyha szűkölködésben, ha lemondásban is kezdődik, de meg kell próbálni, és siker fogja koronázni ezt a fáradozást, mert Isten is van, mert ő közel van hozzánk, aki, és ő a sikernek, az eredménynek, a gyümölcsnek, a bőségnek, az örömnek az Istene. Ezzel akar bennünket megajándékozni, illetve ebből akar valami ízelőtét adni, hiszen ez a világ azért megőrzi a maga ábrázatát, de még itt is, ha Isten itt van, akkor vele együtt a bőség és az áldás is itt van, amelyet elkészített minket örökké való módon, amelyben részesíteni akar minket. És aminek csak ez, az itteni áldás, csak egy előképe, példája, előíze, vigasztalásképpen adott valósága. Noha újra és jó tehát, újra és újra jó tehát megismerni, elolvasni ezt a történetet, és felfedezni benne a magunk helyzetét, nagy tanítás van benne, és nagy vigasztalás, és Istennek a valóságát, aki itt van velünk, és elmondja, hogy mit akar tőlünk. És itt újra és újra jó olvasni a gyönyörű történetet, a második felét, a beszélgetést Péterrel ott a parton, ahogy Jézus háromszor megkérdezi tőle, hogy Simon Jóna fia milyen hivatalosan, milyen ünnepélyesen szólítja meg, szeretsz-e engem? A legfontosabb kérdést teszi fel, az egyetlen igazi kérdést. És ezzel a kérdéssel bizony alázatra tanítja először is Pétert, és bennünket is. Mert úgy kezdi a kérdezést, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek. Valamikor olyan magabiztos voltál, olyan tüntetően gőgös voltál, hogy te vagy a legjobb, te szeretsz a legjobban engem. Azt mondtad, hogy ha mindenki más elhagy is, de te nem fogsz elhagyni. És ha mindenki más elmenekül is, te kész vagy még odaadni az életedet is, értem. És tudod, mi történt? Tudod, hogy kudarcot vallottál? Vajon most mit gondolsz erről? Tényleg azt gondolod, hogy te vagy a legkülönbb, a legjobb? Mindenki másnál előbbre való vagy? A szeretetben, az hozzám való hűségben? Bizony fájdalmas kérdés ez, amikor Jézus így kérdez bennünket, hogy szeretsz-e engem? Amikor szembesít bennünket a fogadkozásainkkal, szembesít bennünket azzal, amit gondoltunk valamikor, és ígértünk is, magunknak is, meg neki is. Hogy vagy most? Jobban szeretsz engem? Hogy álltál helyt? Alázatra tanít ez a kérdés. Hát mindannyian csak azt tudjuk mondani, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy mennyire tudlak szeretni. Tudod, hogy mi van bennem. És nem gondolom, hogy más fontosabb lenne. Olyan szép ez a János leveléből, amit hallottunk az igeolvasáskor, hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és ő mindent tud. Ő tudja, hogy mi van ebben a szívben. Ő ismer bennünket. És ha a szívünk elítél, ő kész felmenteni bennünket. Nem kell nekünk védekeznünk, nem kell nekünk magyarázkodnunk, nem kell nekünk megindokolnunk semmit. Elég, ha azt mondjuk, hogy Uram, te tudod, hogy mi van bennem. Te tudod, hogy szeretlek, ahogy mondja Péter. Nem fogadkozom, nem kell versengenem, nem kell sorrendbe állítanom a tanítványokat. Nem akarok az első lenni, ott akarok lenni veled. Ez a legnagyobb tisztség, hogy veled lehetek. Mindegy, hogy hányadik helyen, meg nincsenek is helyek. Ott vagyok-e melletted, avagy nem. És ez az alázatra tanító kérdés a legfontosabb kérdés is. Itt a történetben érezhető ez a feszültség, ami végig vonul azért a János írásain, hogy ott van ő, akit a szeretett tanítvány, akiről többször is megemlít, hogy Jézus különösen is közel engedte magához, és különösen is a szíve közelében volt, ő ült mellette az utolsó vacsorán, ő rábízta az édesanyját ott a kereszt alatt, őt nevezte a szeretett tanítványnak, és ugyanakkor ott van Péter, az első a gyülekezetben a feltámadásnak az első tanúja és hirdetője, a legnagyobb tekintély, mint egy a hivatalos egyháznak is a vezetője. És ez a kettő valahogy egy kis versengésben és feszültségben is van egymással, a szeretett tanítvány és a hivatalos, méltóság teljes, idős Péter, az egyház. Hogy is van ez? Nagyon szép tanítást olvastam erről egy mai teológustól, a két tanítványról, aki egyszerre futott a sír felé, a fiatalabb és az idősebb, akik ott versengtek és együtt voltak a Tiberiás tenger partján is, ahogy beszélgetett Péterről, János is Jézussal. Sokszor úgy értelmezték a kereszténység történelme során e két tanítvány közötti sajátos különbözőséget, mint a bárányok legeltetésével megbízott hivatalos egyház és a Jézus kebelén pihenő szeretett egyház között kezdettől fogva meglévő, sokszor nem feszültségektől mentes kapcsolat kifejeződését. Bárhogyan is legyen, egy bizonyos, csak a fiú iránti lángoló szeretet érdemesítetik arra, hogy kapjon feladatot. Az ilyen szeretetre bízza rá Jézus az édesanyját. A hivatalos egyház és a szeretet egyháza mindig együtt fut az emberi történelem során. A szeretet nem hordoz terheket, könnyű léptű, hamar célhoz ér. A hivatal nehéz ruhákba öltözve, méltósággal és terhekkel megrakodva fut, de végül ő is megérkezik. A szeretet megáll a titok kapuja előtt. A hivatal belép és vizsgálódik. A szeretet térdre hull és imád, azonnal felismeri a megjelenő urat. A hivatal csak a szeretet ösztönzésére mozdul, és csak a bűnbánat könnyeiben megfürödve nyerheti el megbízatását. A szeretet csendben és egyszerűen követi az urat. Útjai a mindent kifürkészni akaró és tudni vágyó hivatal előtt sokszor rejtve maradnak. Krisztus tartja fölötte áldó kezét, ezért maradhat meg az idők végezetéig. A hivatalos egyház és a szeretet egyháza mégis összetartozik, egy családot alkot. Alkalmanként feszültségbe kerülhetnek egymással, mégis tisztelniük kell egymást, teret és lehetőséget adva egymásnak, hiszen mindkettőre ugyanazon Úr vigyáz, aki magát testvérünknek vallotta. Bizony, csak a fiú iránti lángoló szeretet érdemesítetik arra, hogy kapjon feladatot. Ezért kérdezi Pétertől is, szeretsz engem? És amíg erre nem tud válaszolni, és nem gondolja át ezt újra, és nem tudja azt mondani szívből, hogy Uram, Te tudod, hogy mi van bennem, és tudod, hogy szeretlek Téged, addig nem kaphat megbízatást sem. Az egyházban is így kellnek lennie. Lehet, hogy feszültségben van a szeretet rajongó lelkesedése, az egyháznak a történelmi, megfontolt döntései, szolgálata között, de ezek tényleg összetartoznak, együtt járnak. Nincs meg egyik a másik nélkül, és tiszteletbe kell tartani az egyiknek a másikat is. Szeretnénk mi is így tenni ebben a gyülekezetben, hogy mind a kettő legyen, láthatóvá legyen. A szeretetnek a lelkesedése, könnyűsége, természetessége, és az egyház történetének, szolgálatának, az értékeinek a megőrzése is. De az első, ami minden alapszik, valóban ez a kérdés. Szeretsz engem? És erre a kérdésre bizony az egész életünkkel kell válaszolni, és erre való ez az élet, hogy válaszolni is tudjunk rá. Időben tudjunk rá válaszolni, hogy ne későn ébredjünk, hogy ne akkor halljuk ezt a kérdést, amikor már könnyű lenne rá válaszolni, amikor már azt mondanák, hogy persze, hogy szeretlek. Hát nem akkor kérdezi az Úr, ezt most kérdezi. Most kérdezi, ebben az életben kérdezi. Itt kérdezi, ebben az időben. És nekünk is itt lehet kérdezni őt. Érdekes tapasztalatom volt a hétvégén. Családunk elhatározta, hogy hosszas vívódás után, hogy hát kéne szilvalekvárt is főznünk az idén is, és a gyerekek vállalták, hogy kimagozzák a szilvát, és mindent együtt majd megcsinálunk, és az én dolgom volt a piacra elmenni, és egy nagy vödör, egy 20 literes vödörrel meg is jelentem ott, és egy árusnál egy láda szilvát bele is töltöttünk. Aztán, amikor megmérte, akkor hát kérdeztem tőle, hogy hát mivel ilyen sokat veszek, hát mert a piacon így illik, ugye, hogy az ember már megkérdezi, hogy lehetne egy kicsit árkedvezményt kapni rá. És aztán mondta a kedves asszony, hogy nem. Hát ez ennyi az ára. És hát igaza volt, mert a piacon nem utána kell kérdezni, amikor az ember kijönti a vödörbe a szilvát, akkor már úgyis tudja, hogy vissza nem fogja tenni azt a 150 forintért, amit lehet esetleg itt alkudni rajta, hanem hát előtte meg lehet kérdezni, hogy adja-e olcsóban, vagy mennyi az ára, tartja-e ahhoz, ami esetleg rá volt egy szett ide-oda írva, nem utána kell kérdezni. Hát ez a tanulság csak a mai igéhez annyira kapcsolódik, hogy van ideje a kérdezésnek. Van ideje a kérdezésnek, amikor megkérdezzük Jézustól vagy Istentől, hogy hát lehetne-e olcsó, lehetne-e ingyen? És akkor azt mondja, hogy lehetne. Hát lehetne ingyen is. Bejöhetsz ingyen is, sőt. Ingyen adom a kegyelmet. Lehetne kegyelemből is. De elmúlik az idő ennek a kérdezésnek az ideje. Mert eljön az idő, amikor már nem lehet megkérdezni, hogy hát mégis lehetne ingyen? Hát lehetett volna ingyen, de most már nem lehet ingyen, most már meg kell fizetni érte. Használjuk ki az időt a kérdezésre. Ne utána kérdezzünk, amikor már késő kérdezni. Előtte használjuk ki a kedvezményt, a nagy kedvezményt, a végtelen nagy kedvezménynek a lehetőségét, amit Jézus fölkínál nekünk. Ingyen kapjátok. Nem tudjátok úgyse kifizetni. Ez nem olyan, mint egy vödör szilva. Az életről és a halálról van szó. Az örök életről van szó. Az örök élet ajándékáról van szó. Kérdezz meg, és ő is itt kérdezi. Ő is itt kérdezi a kérdését, hogy szeretsz engem? És nekünk itt kell válaszolni, most kell rá válaszolni. Igen, Uram, hogy ne szeretnélek? Hiszen ingyen adtad nekem az életemet, ingyen ígéred nekem az örök életet, ingyen ígérsz nekem feladatokat, sikert, örömöt, sok-sok áldást. Te tudod, hogy szeretlek téged. Itt az idő. Itt az idő, és ezt meg kell tennünk. Ahogy eljött az idő erre a kérdésre és erre a válaszra is, ott a Tibériás tengernél, és ezt meg kellett hallania Péternek is ezt a kérdést, és neki is válaszolnia kellett rá, hogy tovább léphessen. Hogy tovább indulhasson ebben az életben is, a szolgálatban, és tovább indulhasson a maga életútján, az örök élet felé vezető úton. Jó, hát újra és újra olvasnunk ezt a történetet, és újra meghallanunk belőle a kérdést, hogy még idejében rá döbbenhessünk ennek a csodájára, a titkára, az ajándékra, és arra az egyre, amit tőlünk ezért vár, ami megváltunk. Szeretsz engem? És mi válaszoljuk rá őszintén és hittel. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.